Krisztus. Kedves hallgatóim! A 15. század folyamán alapított német egyetemek zöme a késő-skolasztika nominalista bölcseleti és teológiai irányzatának vált műhelyévé. Ennek a korszaknak volt jellegzetes alakja az a Gabriel Biel, akit a történeti munkák gyakran az utolsó skolasztikusként emlegetnek, a kortársaktól, az utókortól pedig a doktor profundissimus, a legmélyebb doktor címet nyerte el. Biel feltehetően 1418-ban látta meg a napvilágot a Rajna menti birodalmi városban, Speyerben, bár születésének időpontját különféle adatok alapján teszik 1410-re, de 1425-re is. Családi körülményeit ifjúkorát nem ismerjük, de feltehetően kisnemesi vagy polgári családgyermeke volt. Tanulmányait szülőföldjén a modern lelkiség spirituálitását képviselő közös élet testvérei valamelyik iskolájában kezdhette. Még fiatalon pappá szentelték Mainzban, közben pedig teológiát és bölcseletet tanult a kor divatos nominalizmusa, okkemizmusa szellemében Erfurt, Heidelberg és Köln egyetemein. Élete következő szakaszáról szinte semmit sem tudunk, csak annyi bizonyos, hogy 1460-tól Mainzban volt hitszónok, az érseki aula tagja, a helyi egyház politikai küzdelmek részese, székes egyházi javadalom birtokosa. 1468-ban lett szerzetes a közös élet testvérei ágostonos közösségében, amelyhez fiatal korától vonzódott, 1476-tól pedig perjelként a rend Butzbachi és Urachi házait irányította, és tagja lett annak a Württemberg fejedelme által felállított testületnek, amelynek a tartomány egyházi vizitációja, a papi szerzetes élet megreformálása volt a feladata. A közreműködésével frissen alapított Tübingeni Egyetemre 1484-ben nyert professzori kinevezést, a következő években több egyetemi tisztséget viselt, közben pedig tanácsadóként működött a fejedelmi udvarnál. 1492-ben azonban visszavonult az akadémiai élettől, és utolsó éveit 1495-ben bekövetkezett haláláig Einsiedeln kolostorában, mint annak elöljárója töltötte. Biel művei, amelyek hitszónoki működésének idején születtek, a teológiai tudományosság szinten minden témáját tárgyalták, nyomtatásban pedig a szerző halála körüli időktől tankönyvként, kézikönyvként közkézen forogtak a német egyetemeken. Legfontosabb rendszerező munkája a kor szokásainak megfelelően Petrus Lombardus Szentenciás könyvének kommentárja volt, amelyről ő maga úgy vélekedett, az nem más, mint Occam nominalizmusának tovább gondolása. A kortársak is így látták, hiszen 1500 után ezt az írást széles körben a késői nominalizmus kézikönyveként használták. A fiatal a bölcseletre általában is gyanakvással tekintő Luther is így találkozott vele, és ezért vált számára Biel a régi egyház meddő filozofálásának jelképévé, szellemi ellenféllé. A szentencia magyarázatok mellett Biel külön munkát szentelt a misekánon, a liturgia elemzésének, de önálló írásokat állított össze a megújgazulás, az eukarisztia témáiról is, sőt írt a papírend szentségi természetét és a gazdasági és pénzelméletet taglaló értekezéseket is, amelyekben a pénzforgalom árucserét helyettesítő természetét elemezte, homiliáit pedig halála után tanítványai rendezték gyűjteménybe. Szellemi karakterét tekintve Biel olyan gondolkodó volt, aki a mérsékelt nominalizmus bölcseletét, a devóció moderna, az új jámborság spiritualitását, az egyház belső reformját követelő eszméket igyekezett összhangba hozni. Ami a gyakorlati teológia és a szükséges reformok ügyét illeti, számos kortárshoz hasonlóan, bár nem volt konciliarista, erős kritikával illette a pápai és a püspöki hatalom illetéktelen kiterjesztését. Nézete szerint a hierarchikus hatalom alapja nem lehet szentségi természetű, hanem csak emberi rendelkezés, csak úgy, mint ahogy a kánonjogi rendelkezések sem írhatják felül az isteni törvényeket. A papság a szentelés révén közvetlenül Istentől nyer felhatalmazást, nem a pápa vagy más egyházi elöljárók adománya ez, ezért minden egyes fa szentségi értelemben egyenrangú szolgálja az Úrnak. A keresztség és a bűnbocsánat szentségei esetében sem a pap vagy az egyház az, amely részesíti az embereket lelki adományaiban, hiszen a szentségi aktus a hívő és Isten közvetlen érintkezésének a pap, az egyház által csak közvetített, kinyilvánított aktusa. Ezért nem engedhető meg az, hogy valakit, zsidót, pogányt kétszerítsen az egyház a szentségek felvételére, hiszen ez nem áll jogában és hatalmában, ugyanúgy, mint ahogy az Isten által vétkeinkért kiszabott büntetéseket sem engedheti el a pap, de még a római pápa sem, ha pedig próbálkozik ezzel súlyosan visszaél hatalmával. Ami viszont a dogmatikai témák megközelítését illeti Bill kiinduló pontja, a devóció moderna szellemében annak az evangéliumi kérdésnek a megválaszolása volt, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet, és hogyan találok kegyelmes Istent. Ezekre a kérdésekre választ keresve abból kell kiindulnunk, hogy az ember bűnös, ám szabadságától meg nem fosztott lény, akinek módjában áll nem csupán keresni, de találni is választ ezekre a kérdésekre. Elsőként azonban feltétlenül tisztáznia kell, hogy mit is tudhatunk meg Istenről és az ő akaratáról, hiszen a kegyelem és az örök élet nála van. Lényeges tehát, hogy az ember olyan diszpozícióba, készenléti állapotba kerüljön, amely alkalmassá teszi az isteni kegyelem befogadására. Ennek a készenléti állapotnak a tartalma viszont nehezen meghatározható. Annyi bizonyos, hogy nem valamilyen természetes erkölcsi állapot ez, mert az erkölcsösen cselekvő ember még nem feltétlenül alkalmas a kegyelmek befogadására, így a tudás szerinti maximumra kell törekednie. Ez annyit jelent, hogy minden az isteni kegyelem elé tornyosuló akadályt el kell hárítania, egyben pedig törekednie kell Isten felé azt remélve, hogy kegyelmi ajándékai előfeltételeként Isten mindezt elfogadja tőle. Mindez lehetséges a pogányok és hitetlenek számára is, ha tiszta szívvel vágyakoznak és törekszenek az igazság, az igazságosság és a jó megismerésére. Mindez azonban a hívőknek könnyebb, hiszen ők ismerik a hit szabályait, amelyek megkönnyítik a helyes út meglelését. Ez utóbbi igaz még akkor is, ha a hívő a halálos bűn állapotában van, mert Isten nem csak igazságos büntető, hanem irgalmas is, aki még az elbukottakat is üdvösségre vezetheti, ha akarja, és ha azok együtt is működnek kegyelmével. A hívő fő kötelessége a bűn utálata és az isteni parancsokkal szembeni engedelmesség az erkölcsi kötelességek teljesítése. Ez utóbbi az, ami kieszközölheti a kegyelmet, a kegyelem pedig lehetővé teszi azt, hogy az ember szabadon érdemszerző cselekedeteket hajtson végre. Mindenre Isten maga vállalt kötelezettsége szerint meg is adja a kegyelmet azoknak, akik minden tőlük telhetőt megtettek. Az embernek bíznia kell ebben, abban viszont soha nem lehet biztos, hogy valóban megtette mindent ezért. A legfontosabb Istennel szembeni kötelesség, hogy önmagáért és mindennél jobban szeressük Istent, erre pedig természetes képességei révén kegyelem nélkül is képes az ember, ám a kegyelem jutalmát remélheti érte. Mindennek egyedüli kockázata viszont az, hogy mindent valóban megtettünk-e azért, hogy a kegyelmes Isten jóságát megnyerjük, mert Isten ugyan igazságossága okán köteles megadni nekünk kegyelmét, e kegyelem árának mértékét azonban, valamint azt, hogy megfizettük-e ezt az árat, soha nem tudhatjuk, mert annak ismerete egyedül magánál Istennél van. Így valójában csak reményeink és sejtéseink lehetnek arról, ki érdemeltük-e a kegyelmet. Jeleket fedezhetünk fel erről, olyanokat, mint az életünkben megjelenő fény, öröm és béke, de biztos tudásra ezek sem vezetnek minket, hiszen lehetnek a sátán cselvetései is. Tudásunk bizonytalan akkor is, amikor nem akarunk halálos bűnnel állni ellent az isteni kegyelemnek, hanem a szentség által kérjük vétkeinkre Isten bocsánatát. Ilyenkor a feloldozást a tökéletes megbánásban Isten adja meg, a feloldozó pap pedig csupán jelzi, ki hirdeti ezt a megbocsátást, amelynek elnyeréséhez a bűnbánat mellett Isten mindenek feletti szeretetére is szükségünk van. de szerethető-e Isten az ember által természeténél fogva a kegyelem előtt és nélkül is? Válasza igen, mert a szabad akarat és a tiszta értelem képessé tesz bennünket erre, mivel mindennek, amit értelmünk révén jónak ismerhetünk, egyben általunk akarható, cselekedhető jellege van. Más kérdés viszont, hogy ezek a cselekedeteink valóban érdemszerzők-e, beszámítanak-e javunkra az örök élet az üdvösség elnyerésénél. Bill szerint nem okvetlenül, mert a kegyelem előtti érdem nem érdem Isten szemében. Először tetteink, diszpozíciónk révén kegyelmet is el kell nyernünk, hogy azután érdemszerző módon cselekedhessünk, hiszen ha azt állítanánk, hogy cselekedeteink kegyelem nélkül is érdemszerzők, elegendők az üdvösséghez, a pelagianizmus kárhozatos eretnekségének vétkébe esnénk. Cselekvés és kegyelem azonban még ezek után is két különböző dolog. Isten nem köteles megadni a kegyelmet mindazoknak, akik a befogadás készségének a diszpozíciónak állapotába jutottak, mert ez szabadságában korlátozná, akinek azonban megadja, azt igazságossága okán bizonyosan üdvösségre juttatja. Ebből az a következtetés adódik, hogy vannak olyan erkölcsi értelemben tökéletes cselekedetek, amelyek Istennél nem számítanak, nem érdemszerzők, azt pedig, hogy egyik tettünk ilyen, a másik pedig nem, soha nem tudhatjuk biztosan. De nem érdemszerző az erkölcsileg tökéletes cselekvésünk mellett hozott első döntésünk sem, mert az előbb van, mint a ráfelelő isteni kegyelem, tehát csak diszponál minket a kegyelem befogadására. Érdemeket ezek után csak akkor nyerhetünk, ha a jó cselekvés megismétlésével igazoljuk vissza, hogy időközben megerősítő kegyelmi hatást kaptunk. Ha viszont természetes képességeinknek engedelmeskedve Isten tökéletes szeretetét megvalósítottuk magunkban, és akaratunk kitartóan erre irányul, halálos bűnbe nem is eshetünk, mert olyan kegyelmi visszatartó erőt nyertünk, kaptunk Istentől, amely elegendő ahhoz, hogy minden rossznak és kísértésnek szilárdan ellenállhassunk. Másképpen fogalmazva, mivel a kegyelem és a halálos bűn összeférhetetlen, nem lehetnek meg bennünk egyszerre, vagy a bűn hatalma alatt vagyunk, vagy a kegyelem állapotában élünk. Az utóbbi esetben leszünk képesek arra, hogy Istent folyamatosan az önmagáért és mindennél jobban szerető szeretet akarásával szeressük, és erről viszonylagos bizonyosságot is szerezzünk. Ez a bizonyosság azonban csak azoknak jut osztály részéül, akik már az elnyert kegyelem üdvrendjén belül vannak. Aki azt állítja, hogy a pusztán a törvény, nem pedig a kegyelem alatt élő ember is képes erre, az ismét csak a pelagianizmus tévedésébe esik, hiszen azt állítja, hogy természetes képességei révén is fent tudja tartani magában az Isten szeretetet, valójában azonban kegyelem nélkül nem tud érdemszerző módon üdvössége javára cselekedni. Tud ugyan úgy cselekedni, mint akiben megvan a kegyelem, de tettei nem felelnek meg az isteni szándéknak, mert az eleve szeretetet kíván, és kegyelmet ad. Egyszerűen fogalmazva, az is tehet jót, aki nincs a kegyelem állapotában, de tetteit nem a szeretet, hanem a puszta értelem a törvény követése diktálja. Ilyenkor bűnt nem követ ugyan el, de üdvösséget sem szerez magának, mert csak a törvény betűjét követi, de nem a szellemét. Olyan, mint a farizeusok, akik ragaszkodnak a törvény betűjéhez és hamisan azt gondolják, ezzel már mindent megtettek azért, hogy elnyerjék az áhított üdvösséget. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a gondolattal Gabriel Biltől, az utolsónak mondott skolasztikustól. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.